So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnkkel, Méhes Károlya fogunk beszélgetni a 2023-as évről. Szervusz, Karesz!
Szervusz, boldog új évet mindenkinek!
Üdvözöllek még egyszer, és én is hasonlóan jókat, boldog új évet, és persze jó egészséget kívánok neked és a kedves hallgatóknak úgy szintén. Hát 2023, kérlek szépen, szeretnék pontosítani, hogy nem a 2023-as naptári évet elemezzük ki, bár lehet, hogy az sokkal izgalmasabb volt, mint a 2023-as Forma 1-es év, de értelemszerűen mi a 2023-as Forma 1-es évet szeretnénk kielemezni, mert mint ahogy az előbb is utaltam rá, hát nem a legjobb évek egyike, sőt, még az átlagos éveknél is talán egy picikét rosszabbnak gondolom a 2023-as évet. Te így az első gondolatod hogy fogalmazódik meg, hogyha azt mondják, hogy figyelj, mondj már egy pár szót a 2023-as Forma 1-es évről.
Hát, Verstappen, Red Bull. Tehát, nagyjából ez jut eszembe, de kétségtelen, hogy hát egy szenzációs évet produkált ez a csoport, meg ez a pilóta. Tehát, hogyha az őt megkérdezett Christian Hornet, vagy Helmut Markot, hogy nagyon rossz év volt-e a 2023-as, lehet, hogy merőben más választ adnak, mint amit te felvezettél itt az előbb. De tény is való, hogy szurkolói, meg mezei néző szemüvegén keresztül, hát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy egy rettenetes éven vagyunk túl, és ennek fényében, hát majd szó lett róla, hogy ki hányast ad az összképre, de hát valóban, hogyha azt mondjuk, hogy egy közepes izgalmakat tartogató, vagy elővezető évadon vagyunk túl, akkor is lehet, hogy túlzásba estünk, mert hát legalábbis ami a győzelmet, vagy a győzteseket illeti, ugye majdnem, hogy biztosan lehetett menni minden versenyen, hogy kiről beszélünk. Az más kérdés, hogy a mögöttük, meg a középmezőnyben adott esetben voltak érdekes csaták, meg ügyes megmozdulások, vagy éppen ügyetlen megmozdulások, de hát ugye azért az ember azt szeretné látni, hogy mondjuk a dobogóért, vagy győzelemért legyen éles, késre menő harc.
Én inkább úgy fogalmaznék, hogyha magát a mainstream vonalat nézem, akkor ugye mire kíváncsi a Forma 1-et követőknek a döntő többsége, azt, hogy ki fogja megnyerni a versenyt.
Hát abszolút, igen.
Az olyan elvetemültek, mint te, én, illetőleg az a rengeteg Forma 1 szurkoló, akik többek között megtisztel minket is azzal, hogy követi a Facebook oldalunkat, az Instagram oldalunkat, belép a GP Shopnak a Facebook csoportjába, illetőleg hát azok a rajongók, akik minden évben megtisztelnek a vásárlásukkal. Én azt gondolom, hogy ők nyilván szívesebben néznek hátrébb is, mint a dobogó legteteje, és ha azt kell, hogy mondjam, hogyha, amit nagyon sokszor elmondtam az idei évben is már, hogy ha ki lehetne venni Max Verstappent, akkor ez bizony a 2021-es évet minimum meghaladó, piszkosul izgalmas egy szezon lett volna, hiszen nagyon változatos volt a Verstappen mögötti felhozatal, mert nagyon változatos évet tudtak produkálni a csapatok azáltal, hogy a fejlesztéseik, amiket versenyről versenyre hoztak, azok vagy beváltak és tök jó betaláltak, és akkor ez előreugrottak 2-3 csapatot is akár, vagy éppenséggel mellé lőttek, és akkor ezzel meg viszont ment le 2-3-at. Tehát, hogy egyszer csak ott volt a Mercedes, aztán eltűnt a Mercedes. Egyszer csak ott volt az Aston Martin, eltűnt az Aston Martin. Aztán a McLaren előkerült, akkor egy picit. Tehát zseniális volt, és minden csapatnál azért a top pilóták is hát főleg az olyan csapatoknál, ahol két top pilóta van, tehát ott azért ők is azért úgy házon belül is jól megszorongatták egymást, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy valóban ilyen, én az egyik szemem sír és a másik nevet, viszont ha meg azt veszem figyelembe, hogy ez a 2024-es, 2023-as év is egy dominancia év volt, akkor ugye az ember próbál visszagondolni arra, hogy oké, rendben van, nézzük meg a többi úgymond olyan éveket, amire rásütöttük azt, hogy hát ez egy csapatnak a dominanciájáról szólt. Ugye, ha csak a közelmúltat vesszük figyelembe, ugye a Mercedesre lehet ezt rásütni, hiszen 2014-től kezdve 8 világbajnoki címet nyertek konstruktőribe egymás után. De ez az év azzal, hogy a Verstappen Red Bull, és hogy te is mondtad, Verstappen Red Bull Verstappen, tehát hogyha ezt összehasonlítom mondjuk a Mercedes-es domináns évekkel, akkor azért azok mégiscsak összehasonlítva a kettőt sokkal változatosabbak voltak, hiszen vagy csapaton belül ment egy egész éves csata, lásd 2016, vagy azért volt egy fél évig kitartó csapat, aki fel tudta venni a kesztyűt a Mercedes-szel, és hát Lewis Hamilton ezen belül, és így legalább valamennyire egy valamennyire mondhatjuk azt, hogy hát félig meddig egy izgalmas évünk volt, pedig a vége ugyanaz lett, mint amit már kvázi megszoktunk. Viszont, hogyha a történelembe még hátrébb bányászok a emlékeimben, akkor ugye a 23-as évben is többször elpuffogtatták ugye azt, hogy hát, hogy 1988-ban volt utoljára arra képes egy Forma 1-es csapat, hogy az egy verseny kivételével az összeset megnyerte, ez ugye 88-ban a McLaren volt, ez most a Red Bull, de abban a 88-as évben legalább a két csapattárs ütötte, vágta egymást. Itt most még ez sem történt. Igen. Meg.
Hát főleg ennyi versenyen keresztül, mert most ugye 22 futam volt, úgyhogy ugye kiesett viszonylag hamar ugye újból a Kína, és elmaradt Imola, tehát valószínűleg, hogy hozzá lehetett volna számolni még plusz 2 Red Bull Verstappen győzelmet. Ugye a McLaren szezonban 88-ban 16 verseny volt, tehát jóval kevesebb, és ugye egyet nyert a Ferrari a Fennának a kicsit hebehúrgya lekörözése miatt, de az is meg lett volna voltaképp, tehát nem azért vettették el azt a versenyt, mert mondjuk elromlott az autó, és az is akkor nagyon nyomasztó volt, és hozzá képest ez a mostani, hát tényleg. És még ugye akkor nem beszéltünk a sprint futamokról, már azok is ott voltak, tehát, és ott is ugye gyakorlatilag Red Bull fölé, ugyanúgy érvényesült a Red Bull fölé, leszámítva a Piastrinak a győzelmét. Tehát tényleg egy rettenetesen kőkemény csapatról van szó, amelyik nem tudott kibászni, tehát azt nem mondjam, és Verstappen pedig olyan mértékben beérett, és olyan magaslatokba ért el az ő teljesítő képessége, amellett, hogy pokoli gyors, hogy hát igazából csak bámulni lehet. Mindig eszembe jut, amikor a nagy Schumacher éra volt a Ferrari-nál, és megkérdezték Frank Williams-et, aki hát szintén azért nyert rengeteg versenyt, hogy mit szól ehhez, hogy nem unja-e a Schumi győzelmeket, meg a Ferrari sikereket, és azt mondta, hogy ő lenyűgözve nézi egy zseniális pilótának a tevékenységét. Tehát arra is lehet egy kicsit ilyenkor gondolni, hogy miközben már-már unalmasnak, vagy konkrétan unalmasnak tűnik egy verseny, hogy egy nagy formátumú pilóta tevékenységét látjuk, aki valószínűleg egy korszak fogja majd viselni az ő nevét, tehát ugye, hogy volt Vettel korszak, Hamilton korszak, ugye most itt vagyunk a Verstappen korszaknak a közepén, vagy lehet, hogy még csak az elején, nem tudhatjuk.
Ugye, ha már említetted a Ferrari-t és Michael Schumachert, ugye ott is azért volt egy 2001-től tartó dominancia egészen 2005-ig, és a 2004-es év volt az, amikor hasonlóan nyomasztó dominancia volt, akkor a Ferrari Schumacher részéről, és az a 2004-es év is szerintem pont rá lehet ragasztani erre a 2023-as évre, hogy egy csapat, egy pilóta, viszont ha mérlegre teszem a két évet, akkor viszont 2004-ben azért a Barrichello jobban fel tudott nőni a második számú pilóta szerepben, mint mondjuk az idén, 2023-ban Max Verstappen. Hülye vagyok? Perez. Sergio Perez, bocsánat, Verstappeneztem magamat.
Igen. Hát abszolút így van. Ugyanakkor ugye, hogyha most a tiszta tényeket nézzük, Sergio Perez behozta a második helyet, a Red Bull 1-2-t ért el a konstruktőri kupában is, tehát ilyen értelemben ugye ha visszaemlékezünk, hogy szegény Perez mi mindent kapott az egész évad során, leszámítva az első pár versenyt, amikor ugye még viszonylag jól teljesített és nyert is, és talán maga is elhitte, hogy ebből még akár világbajnoki cím is lehet, vagy legalábbis harcba szállhat érte. De lehet, hogy az a sok hercehúrca, meg a csapaton belüli örökös fejmosások, meg lebegtetések annyiból nem volt jó politika, akár csak Helmut Marko vagy Horner részéről, hogy ezzel szegény Perez belehajszolták egy olyan ilyen baki spirálba, ami az is lehet, hogy enélkül nem lett volna, és sokkal simábban hozta volna ezt a második helyet, ha nem titkálja ennyit a média, meg a csapat is nem úgy áll hozzá az egészet, hogy hát itt van egy ilyen kis szegény kétbalkezes, aki most már aztán tényleg össze kéne kapják, mert minél többször mondogatták, ezt annál bugyutább hibák jöttek, de aztán ő is végeredményben, hát mindig ki tudott mászni a gödörből, csak hát egy kicsit sokáig tanyázott a gödör alján.
Nem tudom, mennyire követted figyelemmel az év végén, a szezon vége után a híreket, de én olvastam egy nagyon érdekes cikket, amiben egy elég bőséges interjút adott Valtteri Bottas arról, hogy hát hogy ő hogy élte meg a Mercedes-es éveket, és hogy amit már most kezd feldolgozni és beletörődni, az az, hogy ugye a Forma 1-es pilótákról tudni kell, hogy hatalmas nagy egójuk van, mindegyik pilóta minden reggel úgy kell föl, hogy én vagyok a világ legjobb Forma 1-es versenyzője, csak van akinek valóban bejön, annak az egynek, a többinek meg általában nem jön. És amikor te így készülsz a pályafutásodra, a gokártos korszaktól kezdve, hogy tényleg hülyére vered az egész mezőnyt, és győzelmet győzelemre, trófeára, bajnoki címre halmozol, majd eljössz a Forma 1-be, és mondjuk, ahogy végigjárod a szamánlétrát, egyszer csak oda kerülsz a top csapathoz, mint ahogy ez történt például Valtteri Bottasszal, van egy olyan csapattársad, mint egy Lewis Hamilton, akkor azzal, ami évek óta benned van, azzal az önbizalommal odamész, hogy hát akkor jó, majd én most megmutatom a Hamiltonnak, és leverem, mint vaka poharat. És a Bottas azt mondta, hogy igazából neki indult az első évnek, nem úgy jött össze, akkor majd jövőre. Megint ugyanúgy kezdődött, megint nekiugrott, megint nem sikerült. És ő azt mondta ebben a nyilatkozatában, hogy igazából neki az fájt a legjobban, hogy rá kellett döbbenni arra, hogyha kézen áll, és maga fölé köp, akkor sem fog gyorsabb lenni a Lewis Hamiltonnál, és neki ezt meg kellett érteni. Egyébként valami hasonlót írt egyébként a Mark Webber is a életrajzi könyvébe, hogy, és ahogy említetted a Pereznek is ezt a negatív spirálját, amibe bekerült, és egyre jobban húzta le ez az örvény, és nagyjából azt mondom, hogy egy bőfél szezon kellett neki, mire ebből ő ki tudott mászni. Ha mentálisan is készíti valaki föl Checo Perezt, lehet, hogy tényleg valóban az lenne egy jó taktika, hogy egy hasznos másodpilóta legyen. Igen, el kell fogadni, hogy van egy Max Verstappen, ha beledöglök, akkor sem leszek jobb nála, de viszont lehetnék hasznos tagja a csapatnak, és oda tudnék érni egy második helyre folyamatosan. Holott persze nyilván vannak olyan Perez szurkolók, akik azt mondják, hogy igen, az 23-ban második lett, 22-ben harmadik volt, 21-ben pedig negyedik. Tehát, hogy akkor mehet
a sorminta kijön majd.
Kijön a sorminta, igen.
Hát igen, erre azért elég kevés esélye van továbbra is, de bizonyára ő is tanult ebből az évből sokat, tehát azt gondolom, hogy valószínűleg ő is eljutott a Bottasi nagy felismerésre, hogy mi a helyzet, hiszen nem is tudom, most kitől olvastam a napokba valamelyik régi pilóta, az Irvine, vagy ki mondta, hogy tök mindegy, ki lenne a Verstappen mellett, hogy mindegyikből második számú pilóta lenne nagyon hamar. Ugye itten voltak évközben ilyen pletykák, hogy esetleg az Alonzót át kéne hozni, az milyen nagy szám lenne, hogy a Verstappen Alonzó kettős. Na biztos nagy szám lenne, de hogy őt is elverni, abban biztos vagyok.
Meglátjuk. Viszont én javaslom, hogy ugye különböző kategóriákba ki fogjuk osztani az aranyérmeket, illetőleg a citromdíjakat. Egészen konkrétan következő kategóriákról fogjuk elmondani a véleményünket, ugye, hogy az első az az lesz, hogy osztályoznunk kell iskolai jegyek alapján a mögöttünk hagyott szezont, megválasztjuk az év versenyzőjét, az év csapatát, az év pozitív meglepetése pilóta kategória, az év negatív meglepetése pilóta kategória, az év pozitív meglepetése csapat, az év negatív meglepetése csapat, és a végén pedig megválasztjuk az év versenyét. Úgyhogy ne is várkozzunk tovább, csapjunk bele, azt hiszem ez lesz az egyik legrövidebben megvitatott kategória. Ha te lennél a Forma 1-nek az osztályfőnöke, akkor te a Forma 1-es csapatnak a 2023-as osztályzatát, milyen osztályzatot adnál nekik?
Hát, ezért már régi csócsáltuk most az előző negyed órában, hogy ugye nagyon domináns volt, és kicsi így unalmas, tehát itt azt hiszem, hogy akkor egy közepest meg lehetne ajánlani az egészre, azzal együtt, hogy tényleg minden elismerése az embernek a Red Bull és a Verstappen irányába, de sport izgalmak és minden egyéb tekintetében hát ugye messze elmaradt az előző két évtől például, úgyhogy hát én egy hármaskát adnék.
Én két oldalról közelítem meg a dolgot. Hogyha magát az összképet nézem, akkor számomra ez az évad, ez egy kettes. Ha kiveszük az egyenletből a Verstappent, akkor ez egy ötös év is lehet, hiszen nagyon változatos volt mögötte a pilótáknak a helyezése. Úgyhogy hogyha azt veszem, hogy van egy ötösöm, meg van egy kettesem, akkor tudod mit, átlagoljunk, és én is a hármas érdemjegyet adom a 2023-as Form 1-es szezonra. Válasszuk meg az év versenyzőjét.
Hát most itt se lehet nagyon mást mondani, igen, mint Max Verstappen. Tehát az az ember, aki gyakorlatilag végignyeri a szezont, és minden létező rekordot megdönt, és dupla annyi pontot szerez, mint az utána következő csapattárs amúgy, nem kétséges. És tényleg az, hogy most minden egyes momentumra már persze az ember 22 verseny, plusz nem tudom én hány sprint futam erejéig, nem emlékszem, de hát gyakorlatilag nem hibázott.
Így van.
Tehát az a fiú, aki azért apróra tölt autókat, meg nagyon agresszíven, ami mondjuk jó bizonyos értelemben, de sokszor nem túl tiszta eszközökkel, vagy nem túl fair módon versenyzett fiatalon. Láttunk erre jó pár példát, meg hát azért tényleg hibázott is egy párszor rendesen. Ez teljesen megszűnt. Tehát csak annyit hoz ki az autóból, amennyit kell, pokoli gyors, és egy győzelmet tényleg ilyen futószalagon szállítja a másik után.
Egyetértek? Nem kérdés. Tehát egy világbajnok nem véletlenül lesz világbajnok azért, mert ő a legjobb. Amivel még szeretném kiegészíteni a gondolataidat, az az, hogy az egy dolog, hogy nem tudod hibázni a fiú. Na de viszont egy motivációt is föl kell tartanod egy ilyen extrém hosszú szezon alatt. És az, hogy tényleg a motiváltsága megmaradt, mert megtehette volna azt, hogy hát figyelj, nagyjából olyan május környékén már úgy azért úgy el lehetett könyvelni, hogy na ez egy nagyon Red Bull év lesz, és igazából, hogyha ő hátradőlt volna a nyári szünet után, és kihagy jó pár futamot, akkor is még simán visszatudott volna szállni mondjuk az utolsó pár futamra, úgy, hogy még mindig vezeti a ponttáblázatot. Viszont valamiért neked oda kell menned, és valahogy akkor, ha már ott vagy, akkor el kell, hogy szórakoztasd magadat, és ezért valami motivációt kell találni, mert egyébként, ha meg nem tartod meg a motivációdat, akkor lehet, mondjuk egy következő szorosabb évben, meg mondjuk akkor cumi van, mert akkor kizökkentél a komfortzónádból, és nehezebben veszed föl a kesztyűt. Válasszuk meg az év csapatát, de szerintem ez is elég egyértelmű.
Igen, abszolút. Hát igen, itt Adrian Newey zsenialitása, ugye újból kidomborodik, hogy nem nagyon tud mellé nyúlni most, nem is tudom, már múltkor összezámoltuk, hogy hány VB címet nyert konstruktőrként, bőven 10 fölött van, ugye kezdte a Williams-el, aztán McLarennel, most meg a Red Bull-al, elképesztő ez a pasas, hogy egy kicsit már ugye nem a legfiatalabb mérnök generáció, tehát ilyen 6-65 körül van, mai napig ugye ceruzával vonalzóval rajzolgatja az autókat, és hát mindig kitalál valamit. És hogyha ugye hihetünk a plegykáknak, a 24-es autó az legalább ilyen jó lesz, hanem jobb, mert ugye volt ideig fejleszteni, meg gondolkodni már előre, mert hát láthatólag nem sokat kellett belenyúlkálni a 23-as autóba. És hát mind csapat is szenzációsan működnek, ott nem nagyon szoktak olyan elfuserált stratégiai lépések előfordulni, mint mondjuk a Ferrari-nál, vagy más bármelyik csapatnál. Tehát olyan összhang és olyan kicsiszolt együttműködés van a Red Bullon belül, hogy hát nyilván ez egy alapvető része, hogy Verstappen is ilyen sikeres tud lenni.
Igen, egyetértek. Top tervező, ezt nem kell tovább ragozni. Ez az ember, ez tényleg bármihez nyúl, akkor azért az eléggé garantált ott a siker nála, és igen, egyetértek, bár az Aston Martin egy hatalmas nagy ugrást tett egyik évről a másikra, de én meg vagyok róla győződve, támaszkodva az eddigi Forma 1-es tapasztalataimra, hogy azért nagyon csúnyán mellé kéne lőnie a jövő évi autóval a Red Bullnak ahhoz, hogy valaki fel tudjon valamilyen szinten zárkózni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kérdés, itt a titulus, vagy a bajnoki cím az egyértelmű a Red Bullé. Jöjjön a következő díjunk, ez pedig az év pozitív meglepetése pilóta. Na itt azért már van választék.
Hát igen, itt nehéz is egyet kiemelni, mert ha most azt mondjuk, hogy a nagy öreg Fernando Alonso, azért jó, hogy tudtuk róla, hogy egy különleges anyagból van ő gyúrva, meg kétszeres világbajnok, de amit itt 23-ban művelt, azért az bizonyos értelemben meglepetés volt. De ugyanakkor ott van a másik oldalon a fiatalok, ugye egy Piastri, hogy mit alkotott a McLarennél, vagy illetve nekem nagyon tetszett az Albonnak a mozgása a pályán, tehát mondjuk én őket hármukat mondanám, amellett, hogy még egy pár nevet lehet mondani, de ők nagyjából azt hozták a többiek, amit úgy várni lehetett tőlük, és akik már régebb óta itt vannak a pályán, hát arról azokról lehet már az embernek egy véleménye, és ott nincs, nem volt olyan nagy kilengés talán a korábbiakhoz képest, mint ennél a három embernél.
De viszont egy embert ki kell választani a díjhoz.
Hát mivel azért az ember arra gondol, hogy a fiatalsági a jövő, akkor én a Piastrit mondom.
Jó, egyetértünk, megint én is Oscar Piastrinak adom oda ezt a díjat, azért, mert azt tudtuk, hogy jó a fiú, de hogy rögtön az első évébe fölveszi a kesztyűt azzal a Lando Norrisszal, aki évek óta hátán viszi a McLarent, és most teszem hozzá nagyon-nagyon gyorsan, hogy igen, ha ránézzünk a ponttáblázatban, akkor azért kettőjük között azért van egy elég éles szakadék, tehát hogyha a Lando Norrisnak van 205 pontja, és az Oscar Piastrinak pedig 97 pontja, akkor hogy a fenében mondhatja az ember azt, hogy fenn. Viszont én ezt arra alapozom, hogy egy olyan Lando Norris fogott meg házon belül, és zárkózott fel hozzá, főleg az év második felében, igaz, még ő azt ő is elismeri, hogy versenytempóban még azért van hova fejlődnie. Úgyhogy ha picit előre is tekintünk, ebből a szempontból én egy nagyon érdekes 2024-es szezonra számítok a McLarenen belül. Láttuk már azt, hogy mire képes két nagyon-nagyon szélsebes pilóta a csapaton belül. Ugye Senna Prostot nem nagyon sikerült jól kezelni, és hát a Hamilton Alonso duót sem sikerült jól kezelni a McLarennek, és a jövő fogja igazán eldönteni, hogy az a Lando Norris ez tényleg ennyire jó pilóta, mint amit láttunk tőle az elmúlt 4-5 évben, vagy az van, hogy ha megérkezik mellé egy potens pilóta, akkor ő is kijön a saját komfortzónájából, és ezáltal viszont ez negatívan fog hatni az ő teljesítményére. Kíváncsian várom ebből a szempontból 2024-et. De ahogy te is megemlítetted, itt is azért több pilóta van számomra. Igen, Alonsót abszolút adom. Tényleg alátámasztotta azt, amit már az Alpinnál is láttunk, hogy hiába 40 éves, vagyis most már 40 pluszos a fiatal ember, szóval hiába 40 pluszos ez az ember, erőllétben, motiváltságban, sebességben, eltökéltségben, mindenben fölveszi a kesztyűt, akár egy Max Verstappennel, akár egy Lewis Hamiltonnal, És egyébként nálam még a harmadik ember, akit fölírtam ide a papíromra, amikor gondolkoztam, hogy na, kik lehetnek azok, akik megérdemelik ezt a címet, Lewis Hamilton is számomra. Egy 2021-es év vége, ami után megértettem volna azt, hogyha ő azt mondja, hogy gyerekek, akkor nekem itt ebből most van elegem, ezután az Abu Dhabi verseny után, akkor csókoljátok meg a bal farpofámat, és akkor én leteszem a lantot, azt csináljátok egyedül úgy, ahogy akarjátok. Eltűnt, jogosan. Egy hónapig életjelet se adott magáról, de visszajött. Én azt gondolom, hogy a 2022-es év még az az év volt, amikor azért még úgy, azért érezni lehetett, hogy azért az a 21-es tüske, az még nagyon mélyen benne van a szívébe, és ráadásul házon belül egy George Russell-től ki is kapott. Szóval viszont 23-ban én azt gondolom, hogy visszatért az a Lewis Hamilton, akit vártunk, hogy ilyen top pilóta legyen, és igen, visszaállította a csapatban a hegemóniáját. Én nem bánnám, hogyha 24-re látnánk egy újabb összecsapást egy Verstappen és Hamilton között, de ahogy mondtam korábban is, vajmi kevés esély van arra, és nem is nagyon produkált az élet olyat, hogy a szabály változtatások nélkül egy top csapat jövőre visszaesik mondjuk a második helyre, és hirtelen legalább egy csapat pikpak egy pilótával felnő maga mellé, úgyhogy jelenállás szerint én azt mondom, hogy akkor Oscar Piastri. És akkor, ha a pilótáknál maradunk, akkor jöjjön a következő kategóriánk, az év negatív meglepetése pilóta.
Hát ebből is az év volt egy kettő, én szerintem, tehát itt is meg lehet versenyeztetni az embereket. Hát ugye szegény troll barátunk ugye már azért korábban is kapott hideget, meleget. Jó, el szoktuk mondani róla, hogy azért egész ügyesen jön föl verseny közben, meg tehát nem teljesen fakező, meg stb. De most így az Alonso árnyékával ugye azért feketén-fehéren kiderült, hogy ő mennyit ér, és hát ugye amikor itt romhalmazzá is tört néhány autót azért az év közepe táján, akkor voltak olyan hangok, hogy hát azért apukának lassan fölül kéne írni a atyai szívének dobbanásait, hogyha pontokra akarja váltani a második számú pilótát, de végülis ugye ez nem történt meg. Tehát én azt mondom, hogy troll olyan értelemben csalódás, hiszen ugye azért nem tartottuk sose világbajnoki esélyesnek, hogy még sokkal rosszabbul jött ki ebből a szituból, mint amit gondoltam volna róla. De hát a maga módján, ugye, amit már veséztük, és erre nem akarok külön kitérni, azért ez is csalódás volt. És hát te említetted meg az előbb itt a Hamiltonnal kapcsolatban a Russellt, hogy milyen bravúrosan teljesített 22-ben, és nekem ahhoz képest, hogy ő 22-ben mit csinált, kifejezetten csalódás volt az ő szereplése, főleg amellett, hogy a Hamilton ugye egyre inkább magára talál, és hát szegény Russell szintén rettenetes hibákat vétett, ha most elég csak a szingapúri falban kikötése, meg egyéb ügyetlenkedése, meg mindenféle büntetéseket folyamatosan begyűjtött a sokszor idétlen vezetésével, tehát én mondjuk ezt a triót mondanám, de hát mondjuk úgy ilyen gyengécske teljesítményből azért még volt egy pár, csak azok szintén nem voltak mondjuk meglepetésszerűek.
Igen, abszolút ezt a díjat én is Lance Strollnak adom, ugyanis hát, hogy fogalmazzam meg szépen. Az év végén lehetett látni talán azt hiszem a valamelyik utolsó futamok valamelyikén, ahogy kimennek a pembe, és nyilatkoznak a tévétársaságoknak a időmérő vagy a futam után. Ott lehetett látni egyszer a képén, amikor tényleg ilyen tőmondatos, tehát hosszú bővített mondatos kérdésekre tőmondatos válaszok érkeztek, hogy lehetett látni az arcán, hogy basszus, szembe jött velem a valóság. Miközben 22-ben megvakartam én is a feje búbját, hogy hát jó, lehet, hogy fizetős pilótáknak ugye az egyik ismérve, hogy azért a jelentős részében ezek a pilóták azért nincsenek olyan túl nagy tehetséggel megáldva, de azt mondtuk, hogy hát azért a Vettel mellett azért úgy azért egész jól muzsikált ez a csávó, úgyhogy akkor lehet, hogy mégiscsak nyomokba tehetséget tartalmaz, de akkor viszont tekintve ezt az évet, akkor mégiscsak azt mondom, hogy lehet, hogy a 22-es év is ugyanolyan volt neki, mint a 23-as, csak az a különbség, hogy most van egy motivált Alonso csapattársa, meg volt egy demotivált Sebastian Vettel csapattársa.
Nyugdíjas Vettel.
Igen. Úgyhogy viszont, ha meg a listámat nézem, igen, Perezt azt már kiveséztük, de tényleg, hát lehet kígyótbékát hordani a Perezre, de mégiscsak második lett. Ez a feladata neki, hogy második legyen. Második lett, tehát a feladatát elvégezte, nincs miről beszélni. George Russellt én is, ahogy már korábban mondtam, mindenféleképpen rátenném erre a listára, többet vártam tőle 22-es év után 23-ba. Ez mondjuk az év első felére igaz, az év második felébe, ahogy így rebesgették így a cikkekbe, azért ott jöttek olyan fejlesztések a Mercedesre, illetőleg a mérnökökkel a nyári szünetbe is azért úgy leültek jobban, és beletúrták magukat az adatokba, hogy na vajon mi lehet az oka annak, hogy eddig a Hamilton előtt voltam elég jól, most meg a Hamilton mögött vagyok eléggé jól, úgyhogy ott ugye történtek változások a nyári szünet után, ami az egy picikét azért úgy visszahozta, de összességében tekintve nekem a Russell az egy nagyon-nagyon nagy csalódás, és Nick de Vries számomra egy szintén egy óriási nagy csalódás.
Hát, igen.
Mert nem így, tehát az a beugrás, úgyhogy közben az év többi részében más-más autókat tesztelsz, és beugrasz, kapsz egy lehetőséget, és tök ügyes vagy, és akkor utána, na, ez a csávó, ez tök jó. Nálam 22-ben rajta is volt az év pozitív meglepetése pilóta kategóriában.
Hát abszolút, a papíron. Igen, ilyen Lawson-szerű figura.
Igen, így van,
legalábbis úgy tűnt.
Igen, úgyhogy még Nick de Vriest említeném meg, és akkor én ezzel akkor lendülettel akkor menjünk át a meglepetések. Év pozitív meglepetése, ezúttal a csapat kategória.
Hát ott is ugye több van. Ugye nagyon meglepő volt azért az Aston Martinnak a legalábbis az év első felében nyújtott teljesítménye, nem hiába tudta szórni Alonso a dobogós helyezéseket. Mellesleg ehhez tényleg ő kellett, mert Stroll ugye hiába volt tűrhető a kocsi alatt, tehát közelébe se volt ennek a teljesítménynek. Nagyon markáns volt a McLaren föltámadása, amit szintén már egy félmondat elejéig te is említettél, hogy a nulláról indultak gyakorlatilag, és följöttek sokszor akár második erőnek, akik még egy kicsit ugye meg is tudták cibálni a Red Bullnak a bajszát, bár hát igazából nem nagyon, de minden esetre fantasztikus második helyekkel virított ugye főleg Norris, de hát ahogy mondtuk, Piastri is nagyon szépen vitézkedett. Én a Mercedes-t azért nem venném ide, mert ők azért nagyjából ugyanazt produkálták, mint 22-ben, tehát ilyen kicsit hullámzó teljesítmény, de még egy győzelem se jött össze, mint mondjuk 22-ben azért legalább volt egy szépség kastrom a Marcelnek a braziliai győzelme, ez itt nem lett meg. Én nekem most nem meglepetésként, de hát végeredményben személyesen jól esett, hogy a elég soványka év ellenére a Ferrari az egyetlen csapat, amelyik ugye futamot tudott nyerni a Red Bull ellen, és hát azt meg Leclercnek az elképesztő reflexeit, meg gyorsaságát dicséri, hogy ebben a millióban, amikor minden a Red Bullról szólt, ő elképesztően sok pole position szedett össze. Más kérdés, hogy ezeket nem tudta győzelemre váltani egyszer sem, ami egy szomorú dolog, de hát mégis a pólok száma az elég magas volt ahhoz képest, hogy egy ilyen kis gyengécske autóban is örgött.
Év pozitív meglepetése csapat, tehát akkor neked?
Hát nekem az Aston Martin mindezzel együtt, mert azért nagyon sokkal jobban szerepelt, mint amit vártam tőle.
Hát az év meglepetés pozitív értelemben csapat nálam, igen, nálam is rajta van a listán az Aston Martin, a McLaren és a Williams. Nálam ez a három csapat van rajta a papíron.
A Williams is jön föl, igen.
Igen, tehát ha a Williamsben nekem azt tetszett, hogy pár évvel ezelőtt a senki földje mögött voltak, ugye szokták volt mondani, hogy a béka segge alatt, tehát hogy
hát, rettenetesen,
és amióta kikerült a Williams család kezéből a Williams csapat, azóta azért a Darlington vezetése, tulajdonlása alatt azért tyúklépéssel, de azért konstansan haradnak előre. 22-ben volt egy olyan Williamsünk, ami csak egy Monza típusú vagy egy Spa típusú pályán tudott jól menni. Az idén 23-ban Alex Albon azért tudott különböző eltérő pálya karakterisztikájú versenypályákon is erős hétvégét produkálni, úgyhogy ez mindenféleképpen ezért ott van a helye a Williamsnek. Bár egyébként hozzá kell tennem, mondjuk a pilóta pozitív meglepetésnél is az Albon ugye nyugodtan ott lehetne a listán, mert ha azt veszed, akkor a Williams is, ahogy az Aston Martin és a Red Bull is igazából egy pilótás csapat.
Abszolút.
Az Aston Martinnal bajban vagyok, mert nálam rajta van az év pozitív meglepetése kategóriában is alapon, illetőleg az év negatív meglepetési kategóriában is ott van. Azt veszem, hogy 22-ről 23-ra egy óriásit léptek előre, igen, ezzel jogosan ott van a pozitív kategóriában a papíron. De ha azt veszem, hogy egy ekkora ugrás után, annak ellenére, hogy egy Fernando Alonso vitte a hátán az egész csapatot az egész évben, év közepére elkezdtek lecsúszni, a fejlesztések félrementek, és hát azért az év végére még az is csoda számba ment, hogy Fernando Alonso pontot tudott szerezni, és a legutolsó egy-két versenyre tudták úgy összekaparni magukat a helyes irányba vissza, amin az év elején ott voltak, úgyhogy mind a két kategóriában nálam van az Aston Martin, de az viszont kétségtelen, hogy egy olyan csapat, mint a McLaren, aki már a 2023-as autók bemutatójakor elmondták, hogy kérem szépen, ez az autó, amit itt látnak, itt a szponzorlogokkal felmatricázva, ez konkrétan, amit látják, ez egy kalapszemét. Tehát ez az autó, ez már most tudjuk, és már most megmondjuk, hogy ez az autó, ez úgy szar, ahogy van. De majd jönnek. Na most ugye a Forma 1-ben ismerjük ezt, hogy de majd, és de majd nem jön el az esetek döntő többségében. És jött az osztrák nagydíj, megjött az első komolyabb fejlesztési csomag, megtalálta a McLaren a helyes irányt, és a mezőny végéről, mert Jeddában az utolsó helyért csatáztak a Norris meg a Piastri, konkrétan tényleg vérre menő csatát vívtak a 17. helyért, mert ugye előtte már a Stroll is kiesett, meg még mit tudom én, még kicsoda. Szóval ahhoz képest viszont odaérni az osztrák nagydíjtól szépen lassan és konstansan emelkedett a teljesítményük, tehát az egy dolog, hogy odaértek a dobogó közelébe, de aztán szépen kinőtték magukat a pályán a második erőnek, úgyhogy én ezért azt gondolom, hogy bár az Aston is nagyon ugrott, de a McLarennek az ugrása az hatalmasabb számon, és ezért adom én neki az év pozitív meglepetése csapatkategóriába a McLarennek a címet. Maradjunk továbbra is a csapatoknál. Év negatív meglepetése csapat.
Hát igazából ugye egy jó pár istálló nagyjából azt hoztam, amit mindig is hozni szokott. Most nem tudom, hogy érdemes-e tényleg a negatív meglepetésnek gondolni az Alfának nevezett Zaubert, vagy az Alfa Taurit, nagyjából mindig itt anyáznak.
És a ház.
És a ház is sajnos. Hát akitől én nyilván többet vártam, és szerintem abszolút többet vártak saját maguktól is, ez az Alpin. Tehát igen, azt gondolom, hogy ők voltak azok, akik nagyon elbukták ezt a 23-as szezon, azzal együtt, hogy dobogós helyük is volt, ugye Okon révén, meg talán nem tudom, hogy azt is volt a dobogón, de hát összességében nem véletlen, hogy ez történt az Alpinnál, ami történt, hogy év közepén leváltják a sportigazgatót, meg mindenféle top menedzsereket kirúgdosnak a csapattól, tehát amikor így muzsikál egy hihetetlen költségvetéssel, meg presztízzel, és becsvágya a rendelkező istálló, úgyhogy teljesen nemzeti színekbe öltöztették, már ugye két francia pilótájuk volt. Tehát nekik úgy kéne igazából működni, mint annak idején, mondjuk Prost és Arnoux idejében a Renault működött. Hogy igaz, hogy nem nyertek WBC-met, de baromi gyorsak voltak, és hát egy fölfelé szálló ágba voltak. Ez az Alpin most megint visszafele csúszott inkább, és hát nekem ők voltak, mert szegény Gasly, én nagyon sokra tartom amúgy, és örültem neki, hogy annyi Toro Rosso-s vagy Alfa Tauri-s év után végre egy legalább gyári csapathoz került, ahol majd igen megmutathatja, meg újból villanthatja egy nagyot, és hát ez neki se jött össze.
Hát akkor te a díjat a Alpinnak adod?
Alpin.
Jó. Ugye már mondtam, nálam az Aston Martin rajta volt a pozitív és a negatív meglepetések listáján, de én mégis oda inkább a negatív meglepetéshez veszem, mert aki ilyen jól kezd egy évet, az azért az elég hervasztó egy élmény, hogy ilyen szépen lassan, de visszacsúszik. Kvázi mondhatnám azt, hogy az Aston Martin olyan volt számomra, mint egy macska, akit rádobnak egy jégfalra, és hiába kapaszkodik az összes körmével a jégbe, hogy ne csúszol le, de itt szépen lassan csúszik lefele, és ugye egy gyönyörű szép vájat maradott a pracián található karmok által a jégfalon. Úgyhogy nálam az Aston Martin ott van. Igen, a teljesen felesleges beszélni az Alfa Romeo-ról, a Haas-ról, illetőleg a Alfa Tauri-ról, mert ugyanott vannak. És igaz, az Alpine is véleményem szerint ugyanott van, ahol mindig is volt az elmúlt években. Oda jött az Alonso. Nagy fogatkozások. Semmi. Majd jövőre. Nagy fogatkozások. Semmi. Na majd jövőre. Egyébként ez általában a Ferrari-ra jellemző, ez a majd jövőre kategória, de ez most már oda lehet adni nyugodtan az Alpinnak, mert hiába jönnek el a nagy szavak, akkor sem történik semmi. Most ugye, hát biztos az Alonso miatt van, meg így, meg úgy, meg amúgy nem. Hát ez akkor is elég egyértelmű volt, hogy nem az Alonsónak a hibája azt, hogy nem annyira, nem jönnek úgy a számok, ahogy ezt ők szeretnék, hanem ugye akkor az Alonsónak a gyorsasága ugyanúgy megvolt, mint az idén, csak hát akkor meg egy megbízhatatlan egy autó volt. Most legalább a megbízhatóság az úgy helyek közzel javult, de ettől függetlenül ez a csapat, ez még mindig ugyanott van azon a senki földjén, amióta évek óta tartózkodik, és hogyha figyelembe vesszük azt, amit te is megemlítettél, hogy ott Spa környékén egy óriási nagy, nyári szünet környékén egy óriási botrány, kirugdosnak ezt, kirugdosnak azt, elmegy a Szafnauer, aztán utána még olyan cikkeket lehetett olvasni, hogy itt mindenki hülye. Itt mindenki hülye. És hogy házon belül nagy balhék, hogy ezt azt akarja, amaz azt akarja, és nem érti meg, és ez is hülye, az is hülye. Ez viszont, ha kitekintünk 2024-re, ez még 24-re se nagyon vetít túl sok jó előjelet erre a csapatra. Úgyhogy, mivel én, ahogy mondtam, az Aston Martin nálam inkább a csalódás kategória, az Alpine egyértelmű, ezért az Alpine-nak adom én is, de csak úgy, hogy egy hajszállal előzi meg az Aston Martint.
Ugye az Aston Martinosok azzal magyarázták ezt év derekán a hullámvölgyet, hogy mivel nincs teszt lehetőség, nekik ki kellett próbálni árbeállítást, vagy olyan típusú megoldást, amit már 24-re terveztek. És hogy ez az, ami nem sikerült, ugye ezt el is vetették, és gyakorlatilag akkor megint elkezdtek másik irányba dolgozni, vagy visszahozni azt, ami korábban volt, és ugye Hollandiától nagyjából ezért tudott megint az Alonso egy kicsivel jobban teljesíteni, mint a, mit tudom én, észak-amerikai futamokon, meg ami ott a nyár derekán volt, és elég gyatrán szerepelt. De ez teljesen mindegy, az kétségtelen, hogy az év első harmadához képest, hát nagyon látványos volt a visszaesés, és szomorú.
Hát igazából, ha meg azt veszed, akkor erre a kategóriára még mondjuk simán föl lehetne rakni mondjuk a Mercedes-t is, mert ugye oké, azt tudtuk, hogy... Igen, és ők is úgy nagyjából megragadtak abban a senki földjén, ahol 2023-ban kezdték az évet, és hogyha azt hiszem, hogy...
22-ben már gyakorlatilag.
Hát, de figyelj, azért 22-ben azért, hogyha az Abu Dhabi botrány nincsen meg, akkor behúzza a Hamilton az egyénit, a konstruktőrit meg be is húzta. Tehát itt azért...
De most te 21-ről beszélsz.
Ja, 20... Ah, bocsánat, már keverednek itt az évszámok bennem, igazad van.
Most neki két évig volt a senki földjén.
Igen.
És ott hullámzik a teljesítmény, hogy egy-két versenyen át nagyon jól mennek, meg izé, aztán megint vissza. És ott maguk is mindig, ugye a sajtóanyagokban mindig, hát nem értik, hogy miért így viselkedik az autó, mikor múlt héten még ment.
Igen, és hogyha megemlítettem azt, hogy a kitekintünk az Alpine esetével a jövőre, és nem túl sok jóval kecsegtet, én azért azt gondolom, hogy jó, nyilván persze ilyenkor védeni kell a mundér becsületét, és hát ugye csak kifele pozitívan kell sugároznunk, de én azért azt gondolom, hogy az a Mercedes, aki az elmúlt két évben igazából nem értette azt, hogy miért van ott, ahol van, és hogyha működik valami, miért működik, és hogy amire azt mondtuk, hogy na ez tök jó, és akkor mégsem tök jó, akkor én nem tudom, hogy egy ilyen csávából 24-re hogy jöhet ki egy Mercedes úgy, hogy fölzárkózzon a Red Bull, de akár legalább a McLaren szintjére, Pedig nem ártana, mert óriási társadalmi igény van egy nem egy versenyzőről szóló Forma 1-es szezonra, hanem egy izgalmas Forma 1-es szezonra, és ha már kitekintés, ahogy mondtam is korábban, senkinek gondolja azt, hogy na majd akkor most a Verstappent valaki baromira gyorsan már az első versenytől ki tudja úgy hívni, hogy na akkor minden versenyen, mint ahogy ez volt 21-ben is, hogy akkor ütik-vágják egymást a győzelemért valakivel, mert azért nem volt jellemző a történelemben az, hogy egy élmezőny csap, egy élcsapat szabályváltoztatások nélkül egy ekkora hátraarcot tegyen. Én azt is megkockáztatom, hogy szerintem 2023-ban nem is igazán ment nyílen a Verstappen, tehát de mindegy, bízunk a legjobbakban, tehát én adnám a legjobban, hogyha a 24 legalább egy kategóriákkal izgalmasabb szezon lenne, mint amilyen. Egy kategóriánk van még hátra, mert ha egy izgalmas szezonunk lenne, akkor például az utolsó kategória, amit ki kéne osztani, akkor nagy fejvakarás lenne, hogy akkor te jó Isten, ki is legyen a győztes, és ez nem más, mint az év versenye, mert itt azért most tényleg válogass most az izgalmas versenyekből, tehát most akkor, na,
hát, erről beszéltünk még a adáson kívül. Én nekem, ami most ilyen izgalomként beugrik, és hát az tényleg legalábbis, ami a finisht illeti, nagyon jó volt, és lerágta az ember a körmét, az ugye a brazil nagydíj volt, az Alonso Perez csata a végén. De most ebből a 22 versenyből, hogy melyik volt úgy unblock-a igazán legizgalmasabb, jó volt a Monaco is végeredményben azzal a esős megbolondítással. Ott ugye Alonsónak nincs ez a plusz kerékcseréje, amit még a csapat sem nagyon tehetett, mert ugye nem úgy állt a barométerjük, ahogy kellett volna. Azt simán megnyerte volna Alonso azt a futamot, mert akkor Verstappen elé került volna. És ott az időmérő is szenzációs volt Monakóban például.
Öt csillagos.
Amikor tényleg ilyen 4 milliméter volt a gumi meg a fal között, és ott is megcsinálta Holland, hogy azért csak elrosszta a polt szegény Alonsóra elő. Tehát még ez az, ami beugrik így összességében, de hát mondja, hogy nem mire gondolta.
Hát én most konkrétan egy dobosőre, de hogy jön ez ide? Mindegy, a viccet félretéve. Baromira nehéz volt választani, hogy melyik lehetett számomra az évad versenye, mert voltak versenyek, amikor tényleg vissza is lehet hallgatni itt a podcast poszkátjaink között, hogy bealudtam. Tehát egyszerűen tehát nem volt az a kávé, ami ébren tudott volna tartani, mert annyira baromira unalmas volt. Ha azt veszem, hogy egyetlen egy olyan futam volt, ahol nem egy Red Bull nyert, akkor Szingapur, és automatikusan az embernek azt kéne mondani, hogy igen, a szingapúri volt egy nagyon izgalmas verseny. Valóban egy izgalmas verseny volt.
Nem volt rossz
egyébként, de én mégiscsak én az év versenyének a Monzát választanám, az olasz nagydíjat, mert bár a győztes ugyanúgy Max Verstappen volt, de ami mögötte ment, azért az nagyon érdekes volt, és ugye azért a két Ferrari ott volt az első kerékcseréig, ugye a Red Bull előtt, a Verstappen előtt, és azért azok ott hárman azért nagyon szépen elszórakoztattak minket ott a első helyet folyó csatába. Teszem hozzá még egyszer, hogy biztos vagyok benne, hogy ott sem akart, nem taposta ki a belét a Red Bullnak a Verstappen, de ettől függetlenül ők ott hárman egy kupacba jól mutattak, jól mutatott a két McLaren együtt, ahogy jöttek előre, például a Perez, ahogy jött előre például a Hamilton, tehát ott azért voltak azért jó kis egyéni test-test elleni csaták, és én ezért választanám az év versenyének az olasz nagydíjat, Monzát.
Jó, hát akkor legalább annyiba megegyezünk, hogy mind a kettő úgy kezdődik, hogy Mon.
Igen. Hát kérlek szépen, végtárgyaltuk a 2023-as évet, egy kicsikét előre tekintettünk a 2024-es évnek is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennél jobb alkalom nincs is arra, hogy akkor megköszönjem a mai részvételedet, ismételten magvas gondolataiddal hozzájárultál ahhoz, hogy emeld a műsornak a színvonalát. Köszönöm a kedves hallgatóknak is, hogy itt voltatok velünk. Aki még nem iratkozott fel a podcast csatornánkra, az tegye meg, akár a Spotify-on, a Deezer Podcast-ön, a Google Podcast-ban, az iTunes-on, az Amazon Music-on, a Player FM-en, meg azt se tudom, hogy hány helyen van szétszórva a podcastunk, de szóval nagyon sok helyen ott vagyunk, nagyon sok platformon, úgyhogy hallgassátok vissza a korábbi adásokat, iratkozzatok föl. A hallgatóknak mindenből a legjobbakat kívánom, de Karesz, neked ebből egy dupla adagot. Szevasztok!
So box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag, blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezer-en, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n, az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!